Köszöntöm a kedves testvéreket és a kedves vendégeket. Úgy látom, vannak gyermekek. Szeretném kérni, hogy a kedves gyerekek jöjjenek ide, gyertek ide előre, gyerekek. Itt az első sorba, ahogy ez itt megszokott a gyülekezetben. Szeretnék nektek elmondani egy történetet, aminek az alapjául megtörtént esetek szolgálnak. Láttatok-e már afrikai törzset? Afrikai törzs. Láttatok-e már erről valami kis dokumentumfilmet, hogy Afrikában élnek úgynevezett benszülött törzsek? Ők úgy néznek ki egyébként, mint mi, csak legtöbbször színes bőrűek, tehát egész sötét a bőrük, és nincs számítógépük, nincs telefonjuk. Olyan körülmények között élnek, hogy természetes módon vannak a Jóisten előtt tulajdonképpen. És képzeljétek el, hogy volt egy afrikai törzs, ahol elharapódzott, megszokottá váltak a lopások. És a törzs lakói, a törzs tagjai sajnos egyre inkább megszokták, hogy egymástól elvesznek dolgokat. Általában állatokat vettek el egymástól, és a törzs főnöke, aki egy nagyon okos és bölcs ember volt, gondolkodott, mit tehet, hogy megszüntesse a lopást a törzsön belül. Ti mit tennétek, hogyha ti lennétek egy törzsnek a főnöke, és ti mit tennétek, hogyha meg akarnátok szüntetni a lopást a törzsön belül? Hogy a törzs tagjai ne lopjanak egymástól. Lenne erre ötletetek? Mit lehet ilyenkor csinálni? Amikor valakinek mindenképpen valahogy a tudtára akarjátok hozni, hogy ez nem jó, és ezért ezt egy kicsit tovább is megyek, ezért büntetés is jár. Igen, imádkozni érte, mondtad Kristóf. Hát ez egy nagyon jó ötlet. De itt ennél többre is szükség volt. Ugyanis a törzs főnöke, mivel nagyon-nagyon eldurvult a helyzet a törzsön belül, képzeljétek el, hogy komoly büntetést helyezett kilátásba. Tehát azt mondta, hogy annak az embernek, aki a legközelebb, akit a legközelebb rajta kapnak a tolvajláson, a lopáson, annak nagyon komoly és fájdalmas büntetést kell elszenvednie, le kell feküdnie egy padra, és megvesszőzik. Ez a vesszőzés, ez nem egy egyszerű dolog volt, ugye ez nagyon fájdalmas dolog. Hogy az illető egyszer és mindenkorra megtanulja, hogy a lopás az bűn. Teltek múltak a napok és a hetek, kihirdették az ítéletet, illetve a kilátásba helyezett büntetést, és képzeljétek el, mi történt. Rajta kaptak lopáson egy embert. És az az ember, tudjátok ki volt? Ennek a törzsfőnöknek a fia. Nagyon nehéz helyzet állt elő, mivel ugye hát a büntetés kilátásba volt helyezve. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? A törzsfőnök, aki kilátásba helyezte a büntetést, az ő fiát végig kell nézni, ahogy nagyon komolyan megvesszőzik. És képzeljétek el, az történt, hogy ki is tűzték a napot, és a törzsfőnök fia lefeküdt erre a kemény fa padra, és fölemelte a vesszőt az a két komoly, izmos, erős ember, hogy a hátára mérjék azokat a rendkívül fájdalmas ütéseket, és a törzsfőnök felemelte a kezét, és azt mondta, hogy nem. Én fekszem oda, a fiam helyett. És hát mindenki megdöbbent és meglepődött, és a törzsfőnök lefeküdt a padra, meg odakötözték a kezeit, lábait, és rámérték azt az ütést, amitől vérzett a háta, és fájdalmas volt neki. Nagyon-nagyon megrendült az egész nép, és tudjátok, ebben a törzsben később nem volt lopás. Megszűnt. Szerintetek miért szűnt meg ebben a törzsben a lopás ezután? Vagy nektek mi jut eszetek be erről a történetről? Eléggé áthallásos a történet. Mondom a felnőttek számára természetesen. Eszetekbe jut valaki, aki ugyanezt élte meg? vidéken. És nézzétek meg, hogy van eredménye. Hogy valaki odafekszik a másik helyett, egyébként ő hozta a törvényt, ő a törvényadó, és ő szenvedi el a saját törvényének a büntetését, azért, hogy többet ne forduljon elő rossz a törzsön belül. Ez egyfajta jelképe, ez a történet annak, hogy Jézus mit vállalt értünk, és azt a törvényt, amit ő hozott, annak a büntetését ő is szenvedi el értünk és miattunk. Szeretném, gyerekek, hogyha ezt a lelketekbe hordoznátok és vésnétek, hogy nagy ára volt annak, hogy mi, nagy ára van annak, hogy mi élhetünk. És én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy jusson eszetekbe, amikor valami rosszat csináltok utána, hogy bánkodjatok miatta, és bánjátok meg a bűnt, mert Krisztus helyettünk kapta az ütéseket emiatt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most fáradjatok a helyetekre. Köszönöm, hogy meghallgattatok ezt a történetet, és örülnék, hogyha otthon még ezt esetleg elővennétek, és egy picit átbeszélnétek. A kedves gyülekezet számára pedig szeretnék egy alapigét, szeretném az alapigét felolvasni, Lukács evangéliuma 9. fejezetének az 51. versét. Tehát mondom még egyszer az igét. Lukács 9.51. Egyszerű, rövid igeversről van szó, ami így hangzik. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő, tehát Jézus felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Olvasom még egyszer. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, vagy magában, hogy Jeruzsálembe megy. Kedves gyülekezet, Jézus szolgálatának az utolsó szakaszához érkezik, azonban itt nem egy egyszerű döntésről van szó, mert az ige azt írja, hogy Jézus kereszthalálát nem csak az emberiség figyeli, vagy nem csak az ember kell, hogy figyelje, hanem ez egy olyan esemény, amit elkezdődik, vagy aminek itt a közepénél járunk, amire az egész univerzum figyel. Az ige azt írja, hogy a megváltási terv az nem egy pár száz éves terv, nem egy pár ezer éves terv. Én nem merem megkockáztatni, és szerintem semmelyikünk, hogy itt hány ezer éves tervről van szó, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a világ megalapítása előtt is létezett a terv, azt is tudjuk, hogy Isten előre ismeri az eseményeket, és ő úgymond örök időknek előtte, tehát egy emberi értelem számára felfoghatatlan idővel ezelőtt, végső soron meghozta azt a döntést, megalkotta azt a tervet, hogy ő a megváltást végrehajtja. Ez az a terv, ami itt az utolsó fázisába érkezik. Tulajdonképpen az idő, ami itt szerepel, hogy az idő elközelgetett, ez az idő, amiről már az Ószövetség is beszél, hogy Krisztusnak el kell indulnia Jeruzsálem felé. Egyébként érdekes az a szó, hogy idő, mert amikor a kánai mennyegzőn Jézus édesanyja azt kéri Jézustól, hogy azt jelzi felé, hogy elfogyott a must, akkor Jézus azt mondja, hogy nem jött még el az én időm. Tehát úgy tűnik, hogy Jézusnak a fejében és a szívében egy egészen pontos időmérő szerkezet volt, ha szabad így mondanom. Egészen komoly óramű. Olyan óramű, ami percekre, sőt másodpercekre pontosan tudta, hogy mikor mit kell csinálnia. Egyébként ez rendkívül fontos és hasznos tudnivaló, mert én személy szerint az én életemben, és nem tudom, hogy ti életetekkel hogy vagytok, nem érzem, vagy nem mindig érzem ezt az egészen pontos időmérő szerkezetet. Az ember nagyjából sejti, hogy mikor, hol lenne a helye, vagy hol van a helye, de hogy ennyire pontosan tudni, hogy nekem ezen a napon éppen hol kell lennem, és mit lehet, és mit kell, és mit nem kell csinálnom, ezt nem mindig tudja az ember, sőt. És Jézus lelkében, szívében volt egy olyan pontos időmérés, hogy ő neki a Szentlélek, a mennyei atya és a Szentlélek által olyan mérvű pontosságot adott, hogy ő mindig egészen precízen tudta, hogy mit kell mondania és mit kell csinálni. Egy ízben leül egy kút mellé, lényegében a körülötte lévők azt sem tudják, hogy mi fog történni. Elmennek ugye a tanítványok ételért, és Jézus úgy ül a Jákob kútjánál, hogy ő tudja, hogy most valami fog történni. És eljön egy asszony, ugye Samáriai asszony néven ismerjük őt a Bibliában, és Jézus várja az asszonyt, és fölkészül rá, és pontosan tervezett, és szisztematikus és Istentől ihletett módon elindítja a samáriabeli evangelizációt. Elképesztően megrázó, ahogy Jézus tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. És amikor az idő elközelgetett, akkor ő eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Ott van a mondat mögött az, hogy ő érzi, hogy most el kell indulnia. Ti szoktátok érezni, hogy mikor hova kell elindulnotok? Érzi, hogy el kell indulnia valahova. És ő azt is érzi, hogy az ő lelke és az ő szíve, az ő emberi természete, inkább így fogalmazom, visszariad ettől az úttól. De ő azért született és azért jött erre a világra, hogy elinduljon Jeruzsálem felé. A tanítványok nem értették, hogy ezt miért teszi, mert teljesen logikátlan volt ebben a helyzetben elindulni Jeruzsálem felé. Hiszen gondoljuk meg, hogy ott a biztos halál vált rá, és a tanítványok is érezték, hogy ez most ebben a helyzetben emberi számítás szerint a lehető legrosszabb irány Jeruzsálem. Hát hogy lehet kiválasztani az összes irány közül, hiszen mindenhol betegek vannak, amerre csak nézünk, ugye abban az időben, tehát mehetett volna a legkülönbözőbb helyekre, mindenhol lett volna ember, akit meggyógyíthatott volna. És Jézus abban az irányba megy, ahol olyan emberek vannak, akik nem akarnak meggyógyulni. Vagy jó részt olyan emberek vannak, ugye itt a farizeusok és az írástudókra gondolok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus ezt vallotta Pilátus előtt, és Pilátus nem várta meg a választ. Ha valakinek bizonyságot kellene tennünk, hogy micsoda az igazság, ugyanis őt megkérdezi Pilátus, hogy micsoda az igazság, ti mit válaszolnátok? Ugyanis én azt vettem észre magamon, ha adnak egy órát, bőven tudok beszélni arról ebben az órában, hogy mi az igazság. De ha kaptok 5 percet rá, sőt, tovább megyek, kaptok rá 2 percet, hogy micsoda az igazság, akkor mit mondanátok? Vajon melyik tantételünket emelnétek ki? Mit lehetne mondani? Mert 40 000 oldalunk már van, bizonyságtételek néven több 1000 oldalunk van, itt az Isten beszéde, és valaki megkérdezi, hogy micsoda az igazság? Szerinted mi az igazság? Mit lehet mondani? Hát nyilván eszünkbe jut János evangéliumából a híres arany mondat, ugye, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az aranymondatok ezt a célt is szolgálják, a Biblia arany szövegei, hogy ezeket lehessen idézni ilyen esetekben. Az igazság az, hogy az ember rossz úton jár. Az igazság az, hogy az ember úgy döntött, az emberiség, hogy nem az Isten által kijelölt utat választja. Az igazság az, hogy ezért meg kell halni az embernek. Nem azért, mert Isten azt mondta, hanem azért, mert az az út, amit az ember választott, az nem az élet útja, abba belehal. Tehát Isten ítélete végső soron nem más, mint az ember saját döntésének következménye, a bűn zsoldja a halál. Tehát az igazság az, hogy nekünk meg kellene halnunk a mi bűneink miatt, és az emberiség gyakorlatilag ezt az utat választotta és választja, mint a mai napig jó részt. És Krisztus pedig azért jött, hogy ezt a törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál, bizonyos értelemben megváltoztassa. Olyan módon, hogy az Isten ajándéka pedig az örök élet. És az igazság az, hogy valakinek meg kell halnia a bűn miatt. Ez az igazság. Lehet, hogy ti mást emelnétek ki, hogy mi az igazság, de ha röviden kellene megfogalmazni, micsoda az igazság, én ezt a néhány mondatot mondanám. Az igazság az, hogy meg kell halnia a bűn miatt valakinek, a kegyelem pedig az, hogy ez a valaki nem én vagyok, hanem az Isten fia. Ez az igazság. És ha mi hiszünk az igazságban, akkor boldog emberek vagyunk. Mert röviden ez a lényeg a megváltási tervnek. Lehet mondani a Szentély tanát, lehet idézni Dániel könyvét, részletesen lehet mondani Mózes könyveit. De mindez csak szöveg, mindez csak betű. Emögött a tartalom, hogy valakinek meg kellett halni a bűn miatt, nem véletlenül készültem a törzs példájával a gyerekek számára, mert valakinek, aki ártatlan, meg kellett halni a bűn miatt. És az idő elközelgetett, és Jézus tudta, hogy ez elközelgetett. És ha megkérdezném tőletek azt, hogy Jézus küzdelme vajon mikor kezdődött az ő életében, akkor én megkockáztatnám, hogy ilyen válasz is elhangozna tőletek, hogy nem a Getsemáné kertben kezdődött. Jézus küzdelme nem a Getsemáné kertben kezdődött. Amikor Jézus fellép, 40 napos böjtöt tart, mert küzd. Nem testtel és vérrel, hanem magával, Sátánnal. Ezért én arra jutottam, amikor az igét olvasom, hogy Jézus élet-halál küzdelme az élete folyamán már komolyan tartott. Sőt, azt is megkockáztatnám, hogy ő 12 éves korától is már komoly küzdelmeket folytatott. És lehet, hogy még előtte is. De hogy Jézus Krisztus fellépése után, amikor tömegek várják az ő tanítását, nem köszönti a tömeget, és nem hurrá optimizmust oktat, és tanít, hanem elmegy a pusztába, és 40 napig tulajdonképpen kínozza őt az ördög. Ez egy komoly dolog. Ez azt jelenti, hogy az isteni szemléletben, a biblikus szemléletben az ember már akkor készül valamire, amikor az még nem jött el. Hiszen Jézusra nem vártak még nehéz helyzetek hosszú hónapokig, hanem tulajdonképpen siker és a gyógyítás üzenete övezte az ő munkáját. Sok embernek visszaadta a látását, a hallását, és ő nem dolgozhat tovább a földön. Azt írja az ige, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Milyen érzés volt Jézusnak Jeruzsálem felé fordulni, és arra venni az útját. Milyen érzés volt, hogy nem lehet itt tovább. Itt kell hagynia 12 embert, akiből az egyik nem sokára végez magával tulajdonképpen, egy el fogja árulni, az összes elfut, itt hagyja a művet úgy, hogy gyakorlatilag emberi számítás szerint ebből komoly, globális szintű munka nem lesz. Értelmetlenül jött el, nem volt értelme, és nincs eredménye. Eredménytelenül távozik, és Sátán folyamatosan kínoszta ezzel, hogy eredménytelenül fogsz távozni. Sőt, ha vannak is eredmények itt-ott, mit kereselte itt? Sátán folyamatosan azzal bombázta, hogy mit kereselte itt? Az univerzum egy jelentéktelen zugában, egy naprendszerben, egy jelentéktelen bolygón, mit csinálsz te itt? Nincs más, ahol lehetsz? Nincs más lény, akikkel foglalkozhatsz? Ez az én területem. Miért vagy itt? Amikor ördöngőz gyógyított Jézus, akkor is megkérdezték, hogy lényegében ez volt a kérdés lényege, hogy meddig kínzol még minket, miért vagy itt? Hogy Jézus miért jött el erre a bolygóra, ez tulajdonképpen emberi gondolkodás szerint érthetetlen, mert Isten számára ehhez semmilyen érdek nem fűződik, csak ellenérdeke idézőjelben. Mert ki az, aki meghal, értünk? Amikor az emberiség, hogy úgy fogalmazzam, az összes káros szenvedélyben fetreng, akkor ki az, aki azt mondja, hogy én elmegyek és feláldozom érte magam? Ez az emberi agy számára nem befogadható. Hát ki is nevették a görögök emiatt Pál apostolt? Nagyon kinevették. Hogy az Isten fia álljon és meghal az emberért, ez az egyébként nem buta, sőt, nagyon intelligens görög társadalom számára bevehetetlen volt. Mondták is neki, hogy majd még visszahívunk. Hát nyilván nem. Nem ez volt a cél, hogy visszahívják. Tehát nevetségesnek tűnt az, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet. Kedves gyülekezet, Jézus számára tehát, Jézus lelkében tehát volt egy komoly időérzék, és ő engedelmes volt, és teljesítette azt, amit az Atya fölhívta. Egyébként Jézus időérzékét mind a tekercsek, mind pedig a naponkénti imaküzdelmek adták. Minden jel szerint Jézusnak naponként volt üzenete, felkészítése. Ugye minden hajnalban, sőt időnként, gyakran éjszakánként is úgy imádkozott, hogy ő addig nem jött vissza a tanítványi körben, amíg biztosan nem tudta, hogy neki mi a feladata aznap. Amikor ő azt mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja, akkor ezt önmagára is értette. Neki is minden napnak megvolt a maga baja. Ő minden nap elvette az atyától, neki mit kell csinálni. Minden nap tudta. Amikor meg akarták kövezni, amikor le akarták lökni egy szakadékba, és fölemeli a kezét, és elmegy a tömegben, ő tudta, hogy őt Isten megvédi. Ő mindent előre tudott, ő tudta, hogy mi van az emberi lelkekben is. És hátat nem fordított, nem fordult vissza, engedelmes volt. Kedves gyülekezet, szoktunk-e arra készülni, ami előttünk áll? Nagy tanítás ennek a kérdéskörnek, hogy Jézus eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. Én úgy gondolom, hogy Jézus egész életében erre készült, hogy ő egyszer el fog indulni Jeruzsálembe. És hogy milyen lelki terhet jelentett neki elindulni Jeruzsálembe, szerintem mi emberi észtel nem tudjuk felfogni. Valószínűleg feldolgozni sem tudnánk egy ilyen esetet lelkileg, idegrendszerileg. És tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus az utolsó útját nem rövidítette le. Én magamon azt látom, hogy ha tudom, hogy engem egy hét múlva mi fog érni, akkor én kínlódom, vergődök, ez kínoz engem, szeretném ezt előrehozni, túl lenni a nehezén. Egyikünk sem rendelkezik azzal a természettel, hogy amikor tudja, hogy neki valami nehéz, fájdalmas dolgot kell végrehajtani, akkor sok időt tudnánk várakozással eltölteni. Nyomasztott már benneteket ilyen esemény? Félelmetes, az ember milyen árnyékos gondolatokra vetemedik, amikor valami vár rá. És amikor az ember, úgymond a bolhából is elefántot csinál, a problémát felnagyítja. És Krisztus tudta, hogy mi vár a Jeruzsálemben, hiszen jelentette is szenvedéseit, és az utolsó útja, élete szinte leghosszabb útja egyébként, egy nagy kerülővel teszi meg. Elindul, és egészen a Jordánon túli területeken is szinte minden tanítását újra és újra elmondja, megismétli, és beteljesíti azt a proféciát, hogy ő neki más népeket is tanítania kell, nem csak Izraelben kell neki tanításokat intézni a néphez. És Jézus hosszú úton megy végig közben, jelenti szenvedéseit, és elindítja a feddő beszédeit is. És amikor azt írja az ige, hogy ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, az eltökélte szó helyén a görögben ez a szó szerepel, aminek ez a pontos fordítása, hogy elhelyez, helyére tesz, jobban elhelyez, megigazít. Tulajdonképpen Jézus, amikor eltökéli az ő szívében, hogy a Jeruzsálembe megy, akkor ő ezt nyilván tudta, mégis el kell tökélnie újra, el kell helyeznie, helyre kell tennie. És ez nagy tanítás nekünk, hogyha a megváltónak újra meg kellett vívni a küzdelmet, amikor ő elindult Jeruzsálem fölé. Jól lehető, ez pontosan tudta, hogy neki el kell indulni előbb-utóbb ide. És hogyha neki is ezt meg kellett küzdeni, mennyivel inkább nekünk. És az én személyes meggyőződésem az, hogy az előttünk álló időkre mi nem vagyunk felkészülve. Ezt magamra is értem, és lényegében a legtöbb gyülekezetünkre. Ha szabad így fogalmazni ilyen erőteljesebben. Mert amikor azt tanuljuk a szombatiskolában, hogy a Krisztus úgy jön el, mint a tolvaj éjjel, és az adventisták meg vannak győződve, hogy őket nem fogja váratlanul érni. Mert hogy tudtuk, igen ám, de ennek nem itt kell lenni a fejben, hanem itt a szívben. Az a kérdés, hogy a szívben van-e, mert ha a szívben van, akkor úgy is élünk. Ha a fejben van, akkor még nem élünk úgy, csak tudjuk. Úgy tudjuk, mint Nikodémus. Ugye, mester, mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. De Nikodémus szívéhez mikor ért el a megváltási terv? Hát Nikodémus tudta, de igazából a Krisztus halálával, amikor megjelenik és hozza ugye ezeket a bizonyos balzsamokat, akkor láthatjuk, hogy ott van ő, és a szívéig hatolt ugye az isteni tanítás. Mivel Jézus Krisztus emberfia is volt és Istenfia is volt, lelkében rendszeresen és újra összecsapott az emberi és az isteni. És ahogy már említettem, a Getsemánékelt előtt is ő már vihaskodott önmagával, küzdött, hosszú éjszakákat küzdött végig. És ahogy az idő közeledett, Jézusban újra és újra előkerülnek ezek a viszonylag nyomasztó gondolatok, hogy neki meg kell halnia. És jól lehet tudta az isteni rendelkezést, amiben ő maga is részt vett, hiszen ne feledjük el, hogy ő ott volt. Tehát ő a mennyei atyával megbeszélte a mennyben. Békesség tanácsa volt kettőjük között. Ő erre igent mondott a mennyben, ugye a preexisztenciát. Tehát amikor ő isteni természet és isteni formában volt, megszületés előtt és a világ teremtése előtt, ő megbeszélte az atyával, hogy igen, rendben van. Meghozom az áldozatot. Ők ezt megbeszélték. Ez egy lefektetett és biztos terv volt. És itt mégis valami történik az ő lelkében, és Krisztus lelkében az emberi természet összecsap. És aki azt mondja, hogy Krisztusban nem volt emberi természet, az olvassa el újra ezt a mondatot. Nyilván nem a mi tanításunkra gondolok, hanem más felekezetek tanítására, hogy Jézusnak nem volt emberi természete, csak isteni természete volt. Akkor miért tökélt el a szívében a Jeruzsálembe megy? Hogyha neki nem okozott ez problémát, akkor egyszerűen nyugodtan elindul, végrehajtja és kész. Neki folyamatosan harcolnia kellett az emberi természetével, és ő itt is eltökéli a szívében, elhelyezte, helyre tette, még jobban elhelyezte, újra gondolta. Az embernek szüksége van, hogy néhány évente, most megfogalmazom számítógépes nyelven, felinstallálja újra a lelkét. Tulajdonképpen újra gondoljon mindent. Van egy lemezünk, egy felvételünk, aminek ez a címe, hogy miért vagyok adventista, vagy miért lettem adventista. Vég József tartja, de volt más előadásában is. Szóval nehogy azt higgyük, hogy 20 év hit élet után nekünk minden természetes. Az embernek van egy olyan jellegzetessége, hogy folyamatosan kétségeskedik, és megkérdőjelez valamit. Ezért nekünk újra és újra meg kell erősödnünk abban, hogy mi miért vagyunk itt. Meg kell erősödnünk a szombatban, meg kell erősödnünk azokban a bibliai elvekben, amit megtanultunk a keresztségünk idején, hogy mi miért vagyunk itt. Hogy ez csak egy szokásrend, vagy ez valóban a mi lelkünkben van. A krisztusi eltökéltség, hasonló ehhez a dánieli eltökéltség is, egy rendkívül fontos fogalom. Szól a belső küzdelemről, ami az emberben dúl, szól a türelemről, szól a lemondásról. Ugye Krisztusnak le kellett mondani, tulajdonképpen valamilyen szinten Krisztus megfeszítette magát, amikor ő Jeruzsálem felé elindult. Mert azt mondják, hogy minden a fejben dől el, és a szívben, ugye. Jézus már számolt vele, és emlékezzetek rá, hogy ő többször is jelenti szenvedéseit, és hogy jelenti szenvedéseit. Hogy az embernek fia, Jeruzsálemben, ugye, megostoroztatik, megveretik, kínosztatik, majd megfeszítik, de harmadnapon föltámad. Jézus az ő fejében és az ő szívében tulajdonképpen végigélte a keresztre feszítést Jeruzsálembe való útja során. Nem tudom, hogy hogyan és miként, és erről nem is mondok többet, csak annyit jeleznék, hogy ő jelentette a szenvedéseit, nem is akárhogyan. Ott volt a lelkében. Végig emlékezett rá. Nem emlékezett, végig gondolt rá, hogy ő vele mit fognak csinálni. És amikor azt mondja az utolsó vacsora, akkor, hogy azután, hogy szomorú az én lelkem, mint haláli. És kezdi elhagyni az erő, és ahogy Ellen White leírja, hogy szinte tántorgott. A tanítványok támogatják, segítik, és nem is tudják, hogy mi történt vele. Vagy mi történik vele éppen. Ezt a folyamatot nem értik. Rendkívül mély belső küzdelemről tesz tanúságot. Utolsó útja során Jézus Péreában, Jordánon túl tanít, és elismétli azt a teljes tanítási rendszert, gondolatsort, amit Galileában szolgálata elején mondott, viszont érdekes, hogy munkamódszere változik. Eljön az idő, amikor a missziós munkamódszernek változnia kell. Tudjátok, emlékezem, amikor a gyülekezetbe kezdtem járni, illetve az első evangelizációkat hallottam a Titen, az Eltén. Nagyon szépen hangzott, és én emiatt is vagyok itt, hogy akkor ezeket hallottam, de az a kérdésem, hogy az emberek számára mikor intézünk komolyabb felhívásokat. Tehát mi beszélünk egy-egy bibliai könyvről, aminek megvan a maga helye és szerepe. Ez szükség van, egyre nagyobb szükség van arra, hogy az emberiség számára egyre komolyabb felhívásokat intézzünk. Ez egyesek számára kemény beszédnek fog hangozni, de erre szükség van, mert Krisztus munkamódszere az volt, hogy amikor elvetette a magot, akkor amikor egy hatalmas utat megtett a szolgálata végén, ezt elismételte, és egyre határozottabban és komolyabban szól, de nem mindenkihez. Van, ahol példázatokban beszél nyilván, de a farizeusokhoz és az írástudókhoz egyre keményebben szól. Tehát szükséges, hogy a közösségünkön belül is ez a kétféle, úgy fogalmazom, missziós stratégia működjön. Egyrészt az emberek számára az ige, az Isten szeretetének bemutatása, a gyülekezetek és a testvérek számára egy ennél sokkal komolyabb, mélyebbre hatoló, és ha lehet így mondani, rendkívül határozott felhívás. Mert úgy, ahogy az elmúlt években éltünk és gondolkodtunk, ez nem biztos, hogy fenntartható. Mert nagyon közel van most már az Isten országa hozzánk, és vajon meddig? És tudjátok, hogy ha most előre mennék az időben 20 évet, én körülbelül mintegy 20 éve hallgatom a közösségben a prédikációkat, lehet, hogy ha 20 év múlva ugyanitt lennék, ugyanitt tartana. És hogyha még 20 évet várnánk, akkor is ugyanitt tartana. Az a kérdés, hogy ez meddig tartható fenn. Hogy az Úr meddig várja azt, hogy vannak levelek, de kevés a gyümölcs. És itt most ne úgy értsétek, hogy na, akkor megint hallgatunk egy olyan prédikációt, ahol megint jól megfednek, hogy nem dolgozunk. Nem erről van szó. De akinek többet adtak, attól többet is várnak. Mi azokat a gyümölcsöket teremjük, amelyeket egy olyan ember terem, aki úgy barátkozik a Bibliával. És úgy változtatgat az életén. De azok a gyümölcsök, amik az Istennel járás következményei, ezek a határozott és látható gyümölcsök, ezek így nincsenek meg, vagy nem olyan mennyiségben, ahogy azt adott esetben a mennyben is várnák. Ezért meg kell erősítsük a döntéseinket, és el kell tökélni a mi szívünkben, hogy mi merre felé tartunk. Ez tehát ennek a délelőtti alkalomnak a lényege, hogy gondoljuk át a mi szívünkben és a lelkünkben, hogy mennyire szándékozunk ezen az úton járni a továbbiakban. Ha pedig igen, és én bízom benne, hogy az igen mellett döntünk, akkor mit vagyunk hajlandóak ezért tenni? Konkrétan? És miben vagyunk hajlandóak részt venni? Mit vállalunk ezért? A krisztusi eltökéltség ugyanis egy nagyon határozott magatartás forma, amely nem konokság, hanem határozott szeretet, amiben nincs indulat, nincs erőszakosság, nincs harag, sértettség, nincs félelem, hanem van szeretet, mélységes szeretet, és van céltudatosság. És ez a céltudatosság az az, ami borzasztóan fontos a mi munkánkban. Hogy az emberek lássák, hogy mi nekünk mi a célunk, hogy mi merre haladunk. És én ezen gondolkodtam az elmúlt időkben, hogy ezt kell megerősítsük. Érdekes, hogy Jézus nem siet a vég felé, hanem minden nap csak az aznapi dolgokkal, gondokkal foglalkozik, és nem szeretne minél hamarabb túl lenni, hogy odaérjen. Hanem mindenkire és mindenre szán időt. Sokat tanít egyébként az imádságról, a készülésről, a gondoskodó Istenről, az ember elveszettségéről, és foglalkozik a gyerekekkel is. Elképesztő. Szerintem mélységes... Olyan mély hit ez, ami én számomra szinte egyelőre nem felfogható. Tehát, hogy tud egy ember a halál felé menni úgy, hogy ölében a gyermek. És tanítja az embereket, hogy ilyeneknek kell lennetek. Ki tud foglalkozni mással, miközben hamarosan ilyen komoly fájdalmak érik. Én azt hiszem, hogy ilyen tekintetben is sokat kell tanulnunk az Istentől és az Isten fiától, és szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jézus ismerte-e Dániel könyvét. Igen, tehát költői volt a kérdés. Ismerte Jézus azt az igét Dániel könyvéből, hogy kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz? Ismerte. Nyilván Jézus ismerte, sőt, megkockáztatnám, ő neki nem is kellett már olvasni a tekercseket, mert minden, ugye azt írja az ige, hogy a te törvényed az én keblem közepette van, minden jel szerint neki olyan magas belső lénye és intelligenciája volt és memóriája, tehát ő ismerte az igét, egyébként nem is tehette volna meg, hogy nem ismeri az igét teljesen fejből. Azt gondolom, tehát ez luxus lett volna egyébként, nekünk is időnként luxus, hogyha az igének bizonyos részeit nem ismerjük. És ezért én azt gondolom, hogy ő ismerte az igét elejétől az utolsó betűjéig. És nem csak az igét ismerte, hanem sokkal többet is tudott az életről és az emberről. Tehát az, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz, ezt tudta. Azt is tudta, hogy 22. Zsoltárban mi van leírva. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hiszen a kereszt halál akkor ezt mondta el. És egy olyan ember, aki ezeket tudja, pontosan, végig megy ezen az úton, és nem látunk rajta feszültséget. A szónak bizonyos értelme. Nem látunk róla nappal stresszt. Gyógyítást látunk, segítségnyújtást látunk, erőt látunk, hogy egy asszony hozzáér, és meggyógyul. És Jézus azt mondja, ki érintett engem. Mert hogy éreztem, hogy erő távozott belőle. Ott van az erő. Ott van az Isten ereje benne. És megy, hogy életét adja az emberért. Az elveszettért. Kedves gyülekezet, mindezt azért hangsúlyozom ki ennyire, mert egy olyan ember, Isten fia, akiről azt írja az ige, hogy fájdalmak férfia, mint akivel orcánkat elrejtjük, utált volt, Ézsaiás könyve 53. fejezet. Olyan lelki erő, olyan hit, amire nekünk szükségünk lesz az utolsó időben, a Jézusi hitre. És ő eltökélte magát, hogy ő Jeruzsálembe megy, mindenek felett követi az atya akaratát. Ismerte a feladatot, ismerte a küldetést, és tudta, hogy ezt végre kell hajtania. És ezt végre is hajtotta. Kedves gyülekezet, mindezen a háttéren én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk ilyen tekintetben eltökéltek a mi életünkben. Ne legyünk olyanok, mint akit a tenger habja ides tova hány. Ha van az Istentől feladatunk, a lehető leghamarabb gondoljuk át, hogy ebben nekünk milyen részünk van. Kérjünk eligazítást imádságban és az igéből, hogy nekünk személy szerint ebben a műben milyen rész szerinti feladatunk van. Ne akarjunk többet markolni, mint ami a miénk. Ez meg a másik véglet. De ne is kevesebbet. És viselkedjünk úgy, mintha csak nekünk üzent volna a Krisztus, és mi tőle várnánk, mert hogy tőle is várjuk a megoldást, és imádkozzunk, ez nyilván egy tanács, tehát ezeket nem utasítások, amiket mondok, ezek tanácsok, kérjünk személyes térképet, útbaigazítást Istentől. Mert Istennek minden család és minden ember számára térképe van. Pontos útbaigazítást szeretne adni. Vajon eltökéltek vagyunk-e abban a feladatban, amiért küzdünk, vagy csak a magunk terveiben vagyunk eltökéltek, amit a világban élünk, és az Isten terveiben kevésbé? Vajon mit gondolunk a saját jövőnkről, és a népünk jövőjéről? Vajon megerősítjük-e magunkat időnként a jóban, vagy feladjuk, hamar elmegy a kedvünk, hogyha rosszat látunk, vagy nem azt, amit vártunk? Jézus soha nem fárad bele a kísértő támadásaiba. Jézus soha nem fárad bele a kísértő támadásaiba. És hogy mindebből mi a tanulság, legyenek elhatározásaink, legyenek döntéseink, és mivel a jó döntést mindig növekvő támadás éri, ezért onnan fogjuk látni, hogy jól döntöttünk-e, hogy támadás ér. Nem biztos, hogy mindig ez igazság, mert egy rossz döntést is érhet támadás, hogy Isten lezárja a zsilipeket, de a jó döntések ellen támadások mások. Én kívánok mindannyiunknak ilyenfajta szemléletet, hogy a gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem típusú gondolkodást fel kell váltsa a Jeruzsálem felé tartok. És miközben Jeruzsálem felé tartok, hiszen mi is valamilyen szinten az utolsó idők nehéz és fájdalmas eseményei felé tartunk, ami nem csak beszéd, hanem ennek van tartalma is. És Jézus azt mondja, hogy mintha azt mondaná, hogy bárcsak el lehetne ezt törölni, nem lehet. Jézus azt mondja, csak le lehet rövidíteni a megváltottak miatt, de nem lehet elkerülni. Ezért a Jeruzsálem felé való utunk közben mi is gondolkodjunk, helyezzük el magunkban, hogy mik a terveink, nehogy váratlanul érjenek az események. Ellen White egyébként azt írja, hogy amikor bekövetkeznek a nehézségek a gyülekezetekben, akkor a gyülekezetek ketté fognak válni. És a gyülekezetekben nem mindenki fogja felvállalni a nehezebb utat. Jól lehet, tanította, tudta évek óta, hogy ez jön. És valami rejtélyes ok miatt nem készült fel, és amikor eljönnek a nehézségek, akkor a gyülekezetek egy része nem tudja felvállalni. Idegileg, fizikailag, hitben nem lesz elég erős, és elhagyja a művet. És ezek azok a kemény dolgok, amik szinte tabu témák köreinken belül. Beszélni kell róla. Ha nem beszélünk, akkor elveszhetünk. Azt is írja, a gyülekezetek fognak elveszni prédikátorukkal együtt. Félelmetes. Hogyha nem készülnek fel, nyilván, hozzáteszem. Ezért ne tekintsük magunkat úgy, hogy mi hát biztos, hogy eljutunk az Isten országába, mert hát tudjuk, mert ez kevés. Ennél többre van szükség, mert Jézus is eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy, föl kell készülnünk rá a krisztusi eltökéltséggel. És én ezt a fajta elhatározást, ezt a mélységes isteni eltökéltséget, ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Szerető, önfeláldozó Istenünk, mennyei atyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy te nem csak eljöttél értünk, hanem folyamatosan harcoltál értünk, miközben te önmagadban is harcoltál. Nyilván látjuk, és az ige arról tesz bizonyságot, hogy te önmagadban is küzdöttél, Urunk. És azt látjuk Jézus életéből, hogy ő komoly küzdelmet folytatott az ő emberi természetével nyilvánvalóan, hiszen különben miért is küzdött volna, hogyha nem volna benne emberi természet, ha nem lett volna ő benne emberi természet is az isteni természet mellett. Olyan titokzatos és olyan rejtélyes ez számunkra, de igyekszünk megérteni, hogy mit is adtál értünk fel, Urunk. Az isteni hatalmat, isteni tartalmat feladva megüresítetted magad, és felvetted azt a formát, amiben mi élünk, Urunk, hogy senki ne mondhassa azt, hogy te, neked nem kellett annyit küzdeni, Urunk, mint nekünk. Így senki nem mondhatja most már, mert nyilván látjuk, hogy te többet küzdöttél, mint mi. És nekünk olyan értelemben soha nem kell Jeruzsálembe menni, mint neked. De bizonyos értelemben mi is e felé tartunk. A küzdelmek és fájdalmak ideje áll előttünk a te igéd alapján. És e rövid, viszonylag nyugalmas, békés korszak, időszak után ezen a földön, ebben az országban hamarosan eljön a nehéz idő, amikor egyesek feladják hitüket, és rettegéssel tölthet el bennünket, hogy vajon mi megtagadunk-e téged, Urunk Istenünk. Könyörülj rajtunk, segíts rajtunk ebben a mostani időben, amikor még nyugalmas idő van, hogy felkészüljünk. Mert visszavonhatatlan vesztesség lesz, ha nem készülünk fel. A nehéz időben már nem lehet készülni, akkor már készen kell lenni. Köszönjük szépen, Urunk, hogy adsz még néhány napot, néhány hetet nekünk, hogy küzdve készüljünk, hogy összejöjjünk egymással, a családunkkal, önmagunkban is, hogy beszélgessünk veled, hogy beszélgessünk az életről, a jövőnkről, a nehézségekről, és megosszuk egymással azt, hogy emberek vagyunk, és félünk, gyakran félünk a nehézségektől, a fájdalmaktól. Segíts Istenünk, könyörülj rajtunk azért is, hogy ettől ne féljünk, hanem csak az legyen bennünk, hogy te ezt elhordoztad, és te minden fájdalomnál nagyobb fájdalmat hordoztál el, mert téged még a mennyei atya is elhagyott, Jézusunk, és minket soha nem fog elhagyni a mennyei atya, és te sem, hanem folyamatosan mellettünk leszel. Ez a nagy különbség a mi útunk és a te útad között. Köszönjük, Urunk, hogy ezt megérthettük, és igazán hálásak vagyunk, hogy mi hozzád tartozhatunk. És olyan hálával töltél a szívünket, hogy ilyen Istenünk lehet, mint te. Mert nem ismertünk más olyan Istent, meg aki feláldozza magát az ő teremtményeiért. Ezért, Urunk, ez a hír nekünk olyan jó hír, ami miatt mi folyamatosan hálát érzünk és örömet, mert bármilyen teher is legyen a vállunkon, egy ilyen Isten imádata számunkra mélységes örömet okoz, és nem tudunk eléggé köszönetet mondani neked azért, hogy téged megismerhettünk. Ilyen értelemben kérjük, hogy segíts nekünk, és tárd fel a mi hibáinkat. Segítsd a mi családunkat, gyermekeinket is, hogy téged válasszanak, és el tudják tökölni a szívükben, hogy téged fognak követni. Jézusunk nevében fordultunk hozzád, atyánk, köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.